Június 5-én Anna Katalinnak Szent Bonifácról volt látomása. Egy templomban voltam az oltári szentség előtt. A templom közepén, magas lépcsőkön pillantottam meg a szent püspököt. A lépcsőket minden életkorú férfiak és nők töltötték meg, ódivatú ruhákban, sőt még bőrökben is. Tátott szájjal, egyszerűen és ártatlanul hallgatták, és én láttam, hogy a szent püspökből körös körül fényesség, a szent lélek különböző erőségű sugarai áradnak rájuk. Bonifác erős, nagy termető, és lélekkel egészen áthatott férfi volt. Hallottam, hogy arról beszél, hogy az Úr hogyan választotta ki övéjét, és már előbb nekik ajándékozta kegyelmét és szent lelkét, de az embereknek együtt kellett működniük, a kegyelmet ébren kellett tartaniuk és használniuk kellett, mert mindegyikük azért kapta, hogy Isten közösségében eszköz legyen. Egyik tag sem csak önmaga számára kapja az erőt és a képességeket, hanem az egész test javára is használnia kell őket. Az Úr azonban már a gyermekeket hívja, és aki nem működik együtt a kegyelemmel, és nem tartja életben önmagában és másokban, az az egész testet fosztja meg a segítségtől, amelyet neki kellene nyújtania, ezért rabló a közösségben. Ezért mindenkinek ügyelnie kell rá, hogy a másikban kit kell szeretnie és támogatnia, tudnélik az egy test egyik tagját, a Szentlélek eszközét, akit az Úr választ ki magának. Ezért kell elsősorban a szülőknek ezt látniuk a gyermekeikben, és az eszközt, akit az Úr belőlük saját teste, az egyház javára kiválaszt, nem tehetik használhatatlanná, hanem ápolniuk kell, ki kell bontakoztatniuk, és meg kell tanítaniuk az együttműködésre. Nem tudják fölmérni, hogy ennek elmulasztásával mekkora rablást követnek el a közösséggel szemben. Még egy belső tanítást is kaptam arról, hogy az emberek rosszasága és a vallás hanyatlása ellenére az egyház soha nem marad eleven munkás tagok nélkül, akiket a Szentlélek támaszt, hogy az egész közösség szükségleteiért imádkozzanak, és a szeretetben szenvedjenek. És azokban az időkben, amikor ezekről az élő tagokról nem tudtak, a rejtekben annál serényebben tevékenykedtek, és most, 1820 körül is ez a helyzet. Most a különböző világtájak felé, sötét területek között láttam jeleneteket, jámbor, imádkozó, tanító és szenvedő emberekkel, akik az egyházért dolgoztak. E képek között, amelyek fájdalmaim közepette megörvendeztettek, és megerősítettek, a következők különösen üdítőek voltak. Innen távol, délfelé, a tenger partján, egy nagy városban láttam egy szegény apácát, egy tevékeny jámbor özvegyasszony házában. Úgy mutatták be nekem, mint jámbor, Istentől arra választott szemét, hogy az egyházért és mindenféle bajért szenvedjen. Láttam, hogy viseli a sebb helyeket, de mások nem tudtak róla. Nagy termetű, egészen sovány, és más helyről való volt. Itt az özvegyasszony fogadta be, és mindenét megosztotta vele, és néhány pappal. A többi ember jámborsága a városban nem tetszett nekem. Sok külsőséges ájtatosságuk volt, Ugyanakkor minden kicsapongásban is benne voltak. Távol ettől a helytől, nyugat felé, láttam egy régi, feloszlatott kolostorban egy öreg, már gyenge, laikus testvért, aki már csak a cellájában tudott megtenni néhány lépést. Őt is úgy mutatták meg nekem, mint a másokért és az egyházért való imádság és a szenvedés eszközét. Láttam, hogy sokan, nyomorékok, betegek és szegények találtak nála vigasztalást és segítséget. A gondviselés odaállítja őket, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, közvetlenül a romlás mellé. Június 7-én, szerdán este 9 órakor, amikor a baj a tetőpontjára ért, a fájdalmak csillapodni kezdtek, és érezhetően visszahúzódtak Anna Katalin tagjaiból. Az utóbbi napokban egész testét áthatotta a fájdalom, különösen a bőrét, amelynek minden pontja elviselhetetlen kinnal fájt. A fájdalmak csökkenésével azonban halálos fáradtság lépett föl. Egy tagját sem tudta mozdítani. Egy hangot vagy jelet nem tudott adni magáról. A gyóntató atya emiatt nagyon aggódott, és sok kérdést tett föl neki. Anna Katalin a kérdéseket értette, de csak órák múlva, könnyek között, suttogva ismételgette, hogy nem tud válaszolni, szinte halott, de a fájdalmak elmúltak. Másnap, csütörtök reggel, a zarándok halálsápadtan, de fájdalommentesen találta. Saját szavai szerint Anna Katalin a cél elérése után az uton roskadt össze. Elmondható, hogy a kínokba nem halt bele, de nem tudtuk, hogy kínos állapotának következményeiből felépül-e. Anna Katalin később elmondta, hogy az orvos kininről beszélt, de ő jelezte, hogy most nincs láza, mert az ilyen fájdalmak közben mindig hideg a teste. Csak Isten segíthet rajta. Mondta, hogy egyedül mennyei vőlegénye, Jézus segített neki, élvezte a közeledését, közlését, üdítését. Leírhatatlan édes és jóságos volt. Montefalcói Klára is volt nála, és mondta, a munka készen van. A kert a szenvedése volt, a szőlőtő Jézus Krisztus vére, a szökőkut a szentségek, a bornak és a víznek találkoznia kellett. A kut melletti rózsabokor, amelynek annyi tövise van, csak a legvégén érhető el. Most Anna Katalin túl gyenge ahhoz, hogy további részleteket közölhetne, de annyit megvall, hogy reggel hálából elimádkozta a Tedeumot, a bűnbánati zsoltárokat és a litániákat. De most 4 napig legyen nyugalma, maradjon minden távol, csak Istenre hagyatkozik, különben a kiált kínok következtében meg kellene halnia. Amikor a fájdalmaira gondol, hevességükre és a belevaló irgalmasságra emlékezve, sírnia kell. Amikor a környezete megpillantja, hogy milyen mértékben fogyott, nem tudja elrejteni a részvétét. Az annyira vágyott nyugalomban azonban nem volt része. A környezetéből senkinek, Még a zarándoknak sem jutott eszébe, hogy a szavait szó szerint értse. Jól lehet, június 9-én ezt kellett jelentenie. Holt sápadtan és elesettnek találtam. Nincs nyugalma. A zavaró körülményeket senki nem tartja távol. Mondta, hogy mivel a Jézus szenvedésével való egyesülés kínjai beteljesedtek, most a testének 3 napig pihennie kell, ahogyan Jézus teste a sírban nyugodott. Nem tudja, megéri-e. Az orvos spiritusszal akarta bedörzsölni, de a gyóntató atya, aki a halálát várta, közbeszólt, és ez elmaradt. Anna Katalin alig tudott védekezni kérdései és érdeklődése ellen, mert a zarándok a maga sejtéséből és a folytatódó látomásokból arra következtetett, hogy ez még nem a vég. Ám bár a gyóntató atya kételkedett a felépülésében. Az atya ott állt az ágya mellett, felszentelt ujjai nyújtásával akarta megerősíteni. Alig, hogy erre gondolt, Anna Katalin hirtelen fölemelte a fejét, és a keze után nyúlt. Ebben az elesettségében Montefalcói Szent Klárától, Lüttihi Juliannától és Páduai Szent Antaltól jött a segítség. Klára megjelent és mondta, az oltári szentség kertjét jól megmunkáltad, a munkád befejeződött, de nagyon fáradt vagy, valami frissítőt kell neked hoznom. Most láttam, közölte Anna Katalin, hogy abban a pillanatban a szent egészen fénylően felülről leereszkedik hozzám, és egy 3 szögletes falatot hozott, amelynek oldalába egy kép volt belenyomva, aztán eltűnt. A falatot nagy felfrissüléssel megettem, és bizonyos vagyok abban, hogy már többször rendszeresen ettem belőle, mert nagyon édesnek éreztem, és igen felüdített. Újra megajándékoztak az élettel, Isten kegyelméből kaptam. Még élek, még szerethetem üdvözítőmet, még szenvedhetek vele, hálát adhatok neki, és magasztalhatom őt. Láttam a 8 ágyást is, amelyeket Szent Klára kertjében ebben a 8 napban megmunkáltam, ami Isten kegyelme nélkül lehetetlen lett volna. A fügefa a vigaszkeresést, a gyenge engedékenységet, a kimélet keresését jelentette. Valahányszor a kertben a szőlőtővel volt dolgom, kifeszített karokkal rákötöztek a keresztre. Azt is megpillantottam, amiért ebben a 8 napban megdolgoztam, milyen bűnökért nyújtottam elégtételt, és milyen büntetéseket hárítottam el. Ezt egy oltári szentséget hordozó körmenetnél láttam. Lelki, egyházi ünnep volt, amikor a boldogok a kegyelem azon kincseit ünnepelték, amelyeket ebben az évben az oltári szentség imádásával nyertünk. E kegyelmeket a legdrágább szent edényekkel, drága kövekkel, gyöngyökkel, virágokkal, szőlőfürtökkel, gyümölcsökkel szemléltették. A körmenet élén fehér ruhás gyermekek mentek. Apácák követték őket minden rendből, amelyekben különlegesen tisztelik az oltári szentséget. Mindegyiküknek az oltári szentséghez hasonló jelvény volt a habitusára himezve. Lüttihi Julianna vezette őket. Norbertot is ott láttam a szerzeteseivel, akikhez nagyon sokan csatlakoztak minden szerzetből és papi társulatból. Leírhatatlan boldogság, édesség és harmónia volt mindabban, ami történt. És itt van vége. Boldog Emerich Katalin látomásainak. Legyen hála mindenhatónak, hogy ezt az ellenőrző olvasást be tudtam fejezni. 2017. augusztus 5-én, Havas Boldogasszony napján, délután 4 órakor. Istennek legyen hála.